Kegyelem és békesség adassék nénékek bőségesen, ami Urunknak Jézus Krisztusnak megismerésében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 130. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, te hozzád teljes szívből. Kiáltok szüntelen. Helyett testvérek, és énekeljük tovább ezt az énekünket, második, harmadik és negyedik versével. Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvének 15. részéből olvassuk. Mózes első könyve 15. részéből, az első 6 versből. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván, ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok te néked. A te jutalmat felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nékem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És íme szólt az Úr őhozzá mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. és kivivé őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondanékie, így lészen a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatik az őnéki igazságul. Isten áldja meg az ő drága igéjét szívünkben, s tegye áldottá magyarázatát is. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged ma is ezen a vasárnapon, nagy szeretetedért, melyel hozzánk voltál, amikor elküldötted szent fiadat erre a földre, hogy általa az ő drága áldozatáért, vérért elfogadjál bennünket, szeressél bennünket ingyen, minden érdemünk nélkül, és minden bűnünk ellenére. Köszönjük te néked, hogy téged magasztalhat szívünk jóságodért, kegyelmedért, szeretetedért, és most téged kérhetünk arra is, hogy ne tekints a mi előző időkben elkövetett bűneinkre, vétkeinkre, mulasztásainkra, hanem ő érte tisztogass meg bennünket egészen. És tégy alkalmassá arra, hogy a te igédet ma is megérthessük, hihessük és követhessük. Segíts bennünket, hogy élhessünk a te szeretetedet elfogadó emberként a te dicsőségedre. Hálából mindazért a jóért, amit tőled kaptunk és kapunk, a te örömödre, a te gyönyörűségedre. Segíts bennünket, Urunk, hogy a szívünk felgyulladjon újra, és szeretetedben, az odaadásban, az odaszánásban meg tudjunk újulni ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Kérünk, hogy te magad indíts erre, minket lelked, igéd által, te munkáld ezt a szívünkbe, lelkünkbe, értelmünkbe. Kérünk téged arra, hogy ne hagyj bennünket valami lagymatag állapotban, ne hagyj, hogy kihűljünk irántad, hanem valóban hadd gyújjon lángra a mi szívünk irántad való szeretete, és a te dicsőítésedben hadd tudjunk mindnyájan megújulni ezen a napon. Kérünk, hogy munkálkodj közöttünk, és áld meg a szívünket egyen-egyenként, nekünk is, akik itt vagyunk, azoknak is, akik a másik épületünknél vannak, áld meg a gyerekmunkásokat, áld meg a gyermekeket, akik ott vannak gyerekisten tiszteleten, légy köztük is jelen. És áld meg, Urunk, mindazokat a templomokat, gyülekezeteket, akik ma is összejönnek szerte az országban, és ennek határain is túl. Kérünk, hogy dicsőítsd meg magad, szólalj meg ott is, magasztald fel a te nevedet, a te kegyelmedet, szeretetedet, ő előttük is. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket könyörgésünkben. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 161. énekünk első versét. A 161. énekünk első verse így kezdődik. Siess keresztjén lelki jót hallani. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből olvassuk, a Rómabeliekhez írt levél 4. részéből, a 3. verstől a 8. versig terjedő szakaszból. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten igéjét. Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 4. részében, a 3. verstől a 8. versig ezt olvassuk. Mert mit mond az írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldog, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Kedves testvérek, az egyik alapkérdés egy kegyes ember számára, hogy miért szeret engem Isten? Miért szeret engem Isten? Nem tudom, hogy föltettétek-e már így ezt a kérdést magatokba, de ha nem tettétek volna, akkor tegyétek föl. Miért szeret engem az Isten? Erre a kérdésre háromféle válasz létezik. Az első válasz szerint Isten azért szeret engem, mert megérdemlem. Én egy jó tettekre, igaz tettekre, helyes tettekre törekvő ember vagyok, aki néha-néha azért vétkezem, elbukok, de azért alapjába véve mégis egy olyan ember vagyok, aki jó, helyesen, igazán cselekszik, és ezért szeret engem Isten. Akik így válaszolnak, azoknak az embereknek a szívében nincs helye Jézus Krisztusnak, legfeljebb, mint valami követésre méltó erkölcsi példakép jelenik meg bennük. Tehát, úgy igyekszek cselekedni, ahogy Jézusnál látom ezt. És akkor jól vagyok, jó vagyok az Istennél. Ez a nézet az önmegváltásnak a nézete. Ezt a nézetet vallják az összes pogány vallások. Tudnék, az ember a maga teljesítményével eléri, hogy az Istenség őt szeresse, elfogadja, becsülje, tisztelje. És a kereszténység körében is vannak jó néhányan, akik ezt a pogány nézetet vallják. Akkor is ott ülnek egy keresztény templomban. Ez a nézet mérhetetlenül megveti a Bibliát, a Szentírást, a keresztény hitnek az alapját, mert a Biblia mást mond erről a kérdésről. A második válasz így hangzik, hogy Isten szeret engem, mert vannak jó cselekedeteim, és mert az Úr Jézus meghalt értem a kereszten. Tehát Isten szeret engem egyrészt azért, amit én teljesítek az életben, másrészt azért, amit Jézus teljesített értem a Golgotán. Látjátok, hogy ebben a nézetben még mindig ott van az embernek a szerepe, de már ott van Jézusnak is a szerepe. Isten szeret engem, mert én is dolgozom ezen, meg Jézus is dolgozott ezen. Ezt a nézetet nevezik szünergizmusnak. Akinek jutott ilyen lapocska, az találkozik ezzel a szóval a vázlaton. Szün az azt jelenti, hogy együtt, és az ergon az pedig munkálkodást jelent. Tehát együtt munkálkodás, együtt dolgozás, ezt jelenti ez a görög szó. Erről a válaszról szeretnék majd kicsit majd részletesebben beszélni. Tehát ez a válasz így hangzik, hogy engem szeret Isten azért, amit én teljesítek, és amit Jézus teljesített, értem. Ezért fogad el Isten. A harmadik bibliai, vagy harmadik válasz, ami létezik az alapkérdésre, az a bibliai válasz, az evangélium válasza, ami azt mondja, hogy Isten engem, bűnös embert, egyedül Jézus Krisztus áldozatáért, az ő véréért szeret, mégpedig örökre szeret, és teljesen, tökéletesen, 100%-osan szeret, és elfogad, és befogad, és visszafogad magához. Ezt a bibliai tanítást fedezték fel a reformátorok, ezt kezdték el újra hirdetni világosan egyértelműen, vagyis hirdették a bibliai evangéliumot, örömhírt, és elmondták, hogy aki ezt a szívébe fogadja, ezt a tanítást a szívébe fogadja, az nem csak ezt a tanítást fogadja a szívébe, hanem az ebben rejlő Krisztust, az Úr Jézust, nem csak egy tant tesz magáévá az ember, hanem magát, akiről az a tant szól, azt a Jézust is. És az a Jézus pedig üdvözíti az embert. Ő érte szeret egyedül Isten. Nagyon fontos ez az egyedül szó, amit latinul úgy fejeztek ki, hogy solus. A reformációnak volt a 4 alapelve, illetve 5 alapelve, mindegyikben ott van ez a szóla vagy solus, ami azt jelenti, hogy egyedül. Ez egy fontos, elhagyhatatlan kifejezés. Solus Christus. Egyedül Krisztusért szeret engem Isten. De térjünk vissza a második nézethez, mert nyilván ezzel szeretnék egy kicsit foglalkozni, ahogy mondtam is, és ezt egy kicsit alaposabban meg kell értenünk, meg kell ismernünk, azért, hogy megtagadhassuk, azért, hogy eldobhassuk, azért, hogy kérhessük az Urat arra, hogy még az írmakját is vegye el tőlünk, és egy kicsit se hasson és irányítson bennünket ez a gondolat, hogy tudnélik, Isten szeret engem azért, amit én csinálok, meg azért, amit Jézus csinál. Kereszten értem. Kell ezzel egy kicsit foglalkozzunk ezzel a második nézettel, hogy a harmadikban meg tudjunk nyugodni. És békességet találjunk benne, és az legyen, ami irányít, ami áthat, ami betölt bennünket egészen, amit hittel megragadunk minden nap, minden új nap. Nézzük tehát most először egy kicsit részletesebben ezt a szünergista választ. Szünergista választ. Amint mondtam, vannak olyan keresztény tanítók, lelkészek is, akik úgy gondolják, hogy Isten szereti az embert Jézus Krisztusért, közli velünk, hogy ő irgalmas hozzánk, hogy megbocsátott, hogy elfogad minket, hogy visszafogad magához, és amikor az ember úgymond hitáltal ezt elfogadja, vagy valahogyan ez a hír behatol a lelkébe, a szívébe, akkor ez elkezdi az emberben rejlő pozitív képességeket aktiválni, és az embert képessé teszi jó cselekedetek véghezvitelére. Tehát az egyszerűen bent próbálom kifejezni magamat, Isten Jézus Krisztusért kegyelemmel fordul a bűnös emberhez, és ez a kegyelem valahogyan behatol az emberbe, az ember lelkébe, szívébe, vagy úgy, hogy elhiszi az ember ezt, hogy Isten szereti őt, vagy úgy, hogy a sákramentumokat magához veszi, vagy úgy, hogy a római katolikus szentségekbe részesül. Lényeg az, hogy a kegyelem valahogy behatol az emberbe, vagy hit által, vagy hit nélkül is behatol, és az embert jó cselekedetek megtevésére ösztönzi ez a kegyelem, amikkel aztán az ember maga is hozzájárul ahhoz, hogy Isten valóban szeresse, valóban elfogadja, valóban üdvözítse. Mint hogyha Isten nem csak Jézus Krisztusért szeretné az embert, nem csak Jézus véréért, áldozatáért szeretné az embert, hanem azért is, amit az ember cselekszik, amit az ember véghez visz. Mert hát Jézus Krisztusért egyedül Jézus Krisztusért nem szeret. Szeret, de mégse egészen. Csak akkor szeret igazán, hogyha ott vannak az ő kegyelme által is kiváltott jó cselekedeteim az életembe. Gondolja az, aki ezeket a tanítókat vagy tanításokat hallgatja. Tehát, hogyha te azt akarod, testvérem, hogy Isten valóban szeressen, akkor hidd el, hogy az Isten szeret, és vagy vegyél úrvacsorát, vagy keresztelkedj meg, vagy vedd fel az utolsó kenetet, vagy nem tudom, mit csináljál, csinálj valamit, és e kegyelemtől indítatva aztán kezdj el jót cselekedni, és ezekkel a jó cselekedeteiddel, ezekkel a helyes, ezekkel az igaz cselekedeteiddel, ezzel végül is hatékonyan hozzájárulsz ahhoz, hogy az Isten valóban szeressen, valóban elfogadjon, valóban üdvösséget adjon neked. Ellenkező esetben az Isten igazából nem fogad el, nem szeret téged. E nézetnek a képviselői azt gondolják, hogy a Biblia is alátámasztja a nézetüket, és hangoztatják, hogy Pál apostol az elsőt hangsúlyozza, tudilik, hogy Isten Jézusért szereti az embert, Jakab apostol meg a másodikat, hogy igen ám, de a cselekedeteink is fontosak azért, hogy az Isten szeressen bennünket. Lényeg az, hogy ebben a nézetben az Isten Jézus érdeméért és az ember jó cselekedeteiért szereti igazából az embert. Mint egy kettős és egyenrangú előfeltétele van annak, hogy az Isten szeressen valakit, elfogadjon egy bűnös embert, engem vagy téged, tudnélik a Jézus kereszt áldozata, és az, amit én véghez viszek, én cselekszek. Jó tettek, jó döntések, helyes megnyilvánulások a részemről. Ezek, ha ezek nincsenek, ezek az utóbbiak, akkor az Isten igazán egyedül Jézusért nem fog engem szeretni. Egyedül Jézusért nem. Egyedül a Krisztus véréért nem fog üdvözíteni. Csak ha ott vannak az ő érdeme mellett az én, igaz kegyelem által kiváltott, de mégis az én érdemei. És itt testvérek, ha a római katolicizmusra gondolunk, akkor először gondoljunk erre, mert onnan könnyebb ezt megérteni, mert az egész római katolicizmus ezt tanítja, évszázadok, a reformáció óta, de már előtte is ezt tanították, de azóta még inkább, hogy tudnélik, itt van egy bűnös ember, elmegy a hét szentségbe részesülni, amikor nem is kell hinnie, azokat magához veszi, vagy fölveszi a szentségeket, belemegy a kegyelem, és a belémenő kegyelem aktiválja az ő rejtett képességeit, és az ember elkezd jót cselekedni, amit az egyház megmond neki, hogy mi legyen az a jó, és akkor ezekkel a jó cselekedeteivel ő is hozzájárul ahhoz, hogy az Isten őt szeresse. Ez egész katolicizmus ezt tanítja. Sokszor még reformátusok is, hogy magunkra is vessünk egy pillantást, mi is ezt gondoljuk. Én meg vagyok keresztelve, én megyek az úrvacsora vételre, és akkor belém jön a kegyelem valahogy, hitáltal, és akkor valahogy ez képesít engem a jó cselekedés, és akkor jót cselekszek, és a jó tetteimmel is hozzájárulok ahhoz, hogy az Isten szeressen. És én már nem csak Jézusért szeret engem Isten, hanem azért is, amit én csinálok. Részben szeret Jézusért, részben azért, amit én csinálok. Üdvösségem egyrészt Jézus érdeme, másrészt az én érdemem. A dicsőség is részben Jézusé, de másrészt az enyém. Lehet, hogy nem 50-50%, lehet, hogy 80% a Jézus érdeme, az enyém meg csak 20 vagy 10, de akkor is van részem a dologban. 100%-osan Jézusért nem szeret engem az Isten, mert nincsenek tetteim, nem fog elfogadni. Ha meghalok, oda kerülök elé, el fog kárhoztatni engemet. Hozzá kell járulnom. Sajátos változata ennek az, amikor emberek azt hiszik, hogy az az első jó cselekedetük, amiért Isten elfogadja őket, hogy hisznek. Az első jó cselekedet az, hogy hiszek. Az első jó cselekedetem az, hogy megtértem. Az első jó cselekedetem az, hogy bűnbánatot tartottam. És kovácsolunk egy jó cselekedetet abból, ami nem az. Ami nem az. Ezzel járultam én hozzá ahhoz, hogy az Isten engem elfogadjon. Mert valamivel hozzá kell nekem is járulni. Az nem lehet, hogy ez csak ajándék, hogy Isten engem Jézusért egyszerűen szeret, és én ehhez semmit nem tudok hozzátenni az ég egy világon, ez lehetetlen. Legalább annyit, hogy választom Jézust, hogy döntök Jézus mellett, hogy elhatározom, hogy Jézus... Hogy megtérek, hogy bűnbánatot tartok. Legalább ennyit hadd tegyek, érted? Az, hogy egyedül Jézusért, solus Christus, szeret engem, tökéletesen, 100%-osan, és örökre, hát ez lehetetlen. Belénk rögzült testvérek reformátusokba is ez a nézet, hogy tulajdonképpen nekünk is kell valamit, legalább valamicskét tenni, hogy az Isten minket szeressen. Mert egyedül Jézusért nem szeret, igazán. Nem fogad el igazán. Nos, nézzük testvérek egy kicsit tovább, miután remélem, hogy sikerült megvilágosítanom ezt a nem olyan nagyon könnyű kérdést előttetek. Nézzük tovább azt, hogy mikben téved ez a nézet. Hol vannak ennek a hibás pontjai? ez a nézet, testvérek, nagyon sok halálos sebből vérzik. Az első halálos sebbe az Isten kegyelmének az igellenes felfogása. Nem áll meg ugyanis azt, testvérek, hogy az Isten kegyelmét tulajdonképpen az ember teszi hatékonyá vagy hatástalanná a saját életében, azáltal, hogy éppen hisz vagy nem hisz, jót tesz vagy nem tesz jót. Nem igaz, testvérek. Az írás szerint az ember nincs abban a helyzetben, hogy az Isten kegyelmét akár hatékonyá, akár hatástalanná tegye. Az ember nincs ebben a helyzetben, nem képes erre. Az Isten kegyelme ugyanis ellenállhatatlan. Ellenállhatatlan. Ezért, éppen ezért képes legyőzni a bűnös ember minden ellenállását. Ugyanis a bűnös ember másra nem képes, mint hogy a kegyelemnek ellenálljon. A bűnös állapotnak ez az egyik legjellemzőbb, sőt talán a legjellemzőbb ismérve. Az ember Isten szeretetének ellenáll. Elutasítja hozzá szeretettel lépő Istent. A zsigerből, lelke mélyéből, szíve legmélyéből. Ha nem lenne a kegyelem ellenállhatatlan, az ember elkárhozna emiatt. De a kegyelem ellenállhatatlan. És a kegyelem eléri az embert, bennünket, téged, engem. Amikor halljuk a Krisztus evangéliumát, az örömhírt, akár itt a templomban, akár rádióban, akár gyerekórán, hittanórán, halljuk, hogy Isten Krisztusért szeret minket. Egyedül ő érte szeret minket, és ez a hír ebben benne rejlik az Isten ellenállhatatlan kegyelme, ellenállhatatlan szeretete, és elkezd bennünk munkálkodni. Munkába veszi a szívünket, még nem egészen meggyőz bennünket, egészen legyőz bennünket. És akkor, amikor legyőz a kegyelem, az ember azt mondja, hiszek az örömhírben, hiszek az evangéliumban, hiszek az abban lévő Jézusban, és megnyugszom abban, hogy ő érte, és csak is ő érte, 100%-osan, és örökre szeret engem az Isten. Egyedül Krisztus áldozatáért. Akit legyőzött a kegyelem, az ezt így ki tudja mondani imádságban, és meg is tudja ezt köszönni Istennek. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz engem a Krisztusért, és egyedül az ő áldozatáért szeretsz engem, örökre és teljesen. A kegyelmet, testvérek, az ember, éppen mert Isten kegyelméről van szó, nem tudja se hatékonnyá, se hatástalanná tenni. Az önmagában ellenállhatatlan. Eszerint a szünergista nézet szerint pedig az ember, ha tetszik neki, akkor ha engedi magába hatni, ha nem tetszik neki, nem engedi magába hagyni. Én teszem hatástalanná vagy hatékonnyá ember az Istennek a kegyelmét és szeretetét. Hát ez némiképp rossz felfogása az Isten kegyelmének, szeretetének. A második halálos sebb ennek a szünergista nézetnek, testvérek, hogy alábecsüli Jézus egyszeri és tökéletes áldozatának a jelentőségét. Azaz nem tulajdonít neki kellő súlyt, nem ad neki dicsőséget, sőt, éppen hogy meggyalázza. Meggyalázza. Mert hogyha a bibliai gondolkodás felől nézzük, ezt a dicsőséget adni, az azt jelenti, hogy kellő súlyt, kellő jelentőséget tulajdonítani valaminek. És gyalázni a Bibliában azt jelenti, hogy jelentéktelennek, súlytalannak tekinteni valamit. Ha valaki Jézus áldozatának kellő súlyt tulajdonít, akkor dicsőíti. Ha meg megveti, nem tulajdonít neki kellő súlyt, kellő jelentőséget. Jézus áldozatát, testvérek, ez a szünergista nézet, elhomályosítja, jelentékteleníti, elvesz a súlyából. Mert azt mondja, hogy az önmagában és egyedül nem elég. Nem elég ahhoz, hogy minket érte az Isten szeressen, befogadjon a közösségébe, megbocsásson, üdvözítsen. Nem elég, mert hiszen neked is tenni kell valamit. Ha csak 10%-ban, csak 2%-ban, de neked is tenni kell valamit. Jézus érdeme önmagában nem elég ahhoz, hogy azért szeressen az Isten. Oda kell tegyed a te részedet is mellé. Valami jó tettet. Legalább az, hogy megtértél, vagy döntöttél, vagy elhatároztál valamit, vagy... Aztán van, aki azt mondja, hogy még sokkal több jót tett kell. Elhomályosítjuk ezzel, testvérek, Jézus drága áldozatának jelentőségét, amiről a Biblia azt mondja, hogy ő tökéletes váltságot szerzett. Tökéletesen kivívta nekünk Isten bocsánatát, Isten szeretetét. Ő kiengesztelte Istent a bűnösök iránt. Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ez ezt jelenti, hogy ő örökre és teljesen 100%-ig Ki engesztelte Istent a bűnös emberek? Az Isten az ellenségei vagyunk, ugye, mint bűnös emberek. És Isten, hogy szeressen minket, hogy szeressen az ellenségeit, ezért Jézus áldozta fel magát. És ez az ő áldozatának az érdeme, hogy ő el is érte ezt. És hogy elérte, azt Isten azzal bizonyította, hogy feltámasztott őt a halálból. Jézus feltámadás annak bizonyíték, hogy Isten elfogadta az ő áldozatát, az egyszerű és tökéletes áldozatot. Neki elég az, ahhoz, hogy szeressen engem, téged, bűnös embereket. Minden hozzátételünk nélkül. Minden hozzátételünk nélkül. Ezért Isten nem is parancsolja nekünk, hogy ezt tegyük, vagy azt tegyük, hogyha üdvözülni akarunk, hanem egyet mond nekünk. Higgyük el Jézus evangéliumát. Higgyük, hogy Jézus eleget tett értünk, és ő mindent megtett ahhoz, hogy Isten 100%-osan szeressen minket. Nyugodjunk meg ebbe. Adjunk dicsőséget, testvérek, mi magunk is, ezért a drága bibliai evangéliumért, és nehogy belecsúszunk abba, hogy Jézus áldozatának a jelentőségét csökkentjük, mert azt mondjuk, hogy hát igen, igen, hát azért is szeret minket Isten, de még azért is, amit mi ahhoz hozzáteszünk, és amit még mi is ott teljesítünk nála. A harmadik halálos seb ennek a nézetnek, testvérek, hogy meghamisítja Jézus evangéliumát. Mert a bibliai evangélium az, amit el is mondtam nektek, és amit már nem csak most mondtam el, hanem sokszor elmondtam ezelőtt is, és még ezután is el fogom mondani, biztosíthatlak benneteket, ha az Isten éltet, hogy Jézus az ő drága halálával és életével kiérdemelte nekünk a megváltást, Isten megbocsátását, szeretetét. Nem félig meddig, hanem 100%-ig. Az üdvösség az övé, és nem részben az övé, és részben a miénk. És ez az evangélium, testvérek, ami ezt mondja ki, hogy Isten Krisztusért és egyedülő érte szereti a bűnös embert, engem és téged. Ez Istennek a drága igéje megváltoztathatatlan. A legkisebb mértékben megváltoztathatatlan. Se hozzátenni, se elvenni belőle nem szabad. Aki megteszi, Pál apostol azt mondja a Galata levél első részében, meghamisítja az evangéliumot. És ezzel átkot von magára. Átkozott az a tanítás, és átkozott az az ember, aki azt hirdeti, hogy Isten nem egyedül Jézusért szereti az embert, hanem azért is, amit az ember csinál még. Legyen az akár hit, akár bármiféle jó cselekedet. Hiába mondott a tridenti zsinat annak idején átkot a bibliai evangéliumra, és ez az átok mind a mai napig érvényben is van, egyértelműen világosan megátkozták azt, aki azt hirdeti, hogy Isten egyedül Jézusért szereti az embert, egyedül Jézus vére, ezen átok alatt van anatéma szit, átkozott, aki azt mondja, hogy, és ott van leírva az evangélium. Akik átkozzák az evangéliumot, azoknak a fejére hullik vissza az átok, mert meghamisítják az evangéliumot közben. Hiába átkozzák azokat, akik az Istentől áldottak, mert ők az Istentől lesznek átkozottak. Mert meghamisították a Biblia evangéliumát, Istennek a drága üzenetét, amivel a bűnösökhöz fordul, hogy Krisztusért szeretlek téged, te nyomorult ember, aki más nem érdemelsz a vétkeidért, csak kárhozatot. Örök kárhozatot, örök kínlódást, az örök Isten nélküliség szenvedését. Én mégis szeretlek, már megbocsátottam neked. Miért? Egészen, és csak is Jézusért, a fiam áldozatáért, az ő véréért. Meghamisítja Jézus evangéliumát, aki azt tanítja, hogy az ember is hozzájárul ahhoz, ha csak egy kicsit is, ha csak egy leheletnyit is. Meghamisítja az evangéliumot, aki ezt tanítja. A negyedik halálos seb ennek a nézetnek, testvérek, hogy a bűnös ember képességeit is messze túlbecsüli. Nem veszi komolyan azt, hogy az egész embert megrontotta a bűn. Ennek a nézetnek a képviselői, tudnélik a szünergista nézetnek a képviselői azt hiszik, hogy az emberben van valami jó. Van valami olyan, ami Isten előtt is megállja a helyét. És amiből kiindulva az ember képes valami olyasmit létrehozni, ami Isten előtt kedves, Isten előtt érdemes. Csak hogy testvérek, a Biblia szerint az ember ilyenre nem képes. A Biblia világosan mondja, hogy az ember halott. Nem félig halott, nem részbe halott, nem 85%-ig halott, hanem halott. Azt tudjátok, hogy valaki meghal, akkor az meghalt. Az nem azt mondja a Biblia, hogy az ember tetsz halott, hanem azt, hogy halott. Ez azt jelenti, hogy abszolút megromlott. Egyszerűen nem tud, hiába él, lelkileg halott. Egyszerűen nem képes semmit nyújtani az Istennek. Se kegyelem nélkül, se kegyelem által. Amit Isten, mint jót elfogadhatna. Az ember nem képes, így mondom most, érdemeket szerezni, amiket mint egy oda tehet Krisztus érdeme mellé, hogy na hát ő érte is szeres, de ezekért is. Mert ezek legalább olyan értékesek, mint Jézus érdeme. Ez legalább azért, mert nem hazudtam kétszer. Vagy mert nem loptam meg a szomszédot háromszor. Vagy mit tudom én, nem csaltam meg a... Legalább ezért, hogy szeressél már engem, Istenem. Van egy pár jó tettem. Hát nem sok, de hát ennyi van. Hát ezeket oda tehetem bátra Jézus jó tettei mellé, nem? Nem tehetjük oda, testvérek. Azt mondja itt az írás, hogy mi semmit nem tudunk tenni azért, hogy minket az Isten szeressen. Az, hogy mi például hiszünk Jézus Krisztusba, vagy úgymond megtérünk, döntünk, ez se a mi érdemünk. Ez se a mi érdemünk. Ezt is ajándékba kaptuk Istentől. Ő munkálja ki bennünk. 100%-ig ő munkálja ki bennünk, nem a mi teljesítményünk, hogy hát jó tetteim nincsenek, de van egy, az, hogy én megtértem. Az, hogy én hittem. Legalább ezért az egyért fogadja. Nem, testvérek, nem. Ez se az. Ha nem adná meg nekünk az Isten ezt a dolgot, akkor egyszer nem tudnánk hinni benne, nem tudnánk megtérni, nem tudnánk hozzáfordulni, egyáltalán nem. Ez se, amit tettünk, ezt is mit van, amit ne kaptál volna, ez is ajándék. Egyszerűen, testvérek, az ember romlottságát becsüli alá, aki azt mondja, hogy én tehetek valamit az üdvösségemért, Jézus áldozata mellé. Mert hát ő érte is, meg azért is, amit én. Ciprianus mondta, ezt idéztem már bibliórán is, nem büszkélkedünk semmivel, mert nincs semmink. Nagyon egyszerűen fejezte ki magát ez a vértanú. Nem büszkélkedhetünk semmivel, mert nincs semmink. Luther pedig azt bátorkodott mondani a halálos ágyán, hogy koldusok vagyunk mindnyájan. Koldusok. Nincs semmink. Istennek semmit nem tudunk adni, hogy szeressen minket. De nem is kell, mert Jézus már mindent odaadott neki. Azért, hogy ő érte tökéletesen és 100%-osan szeressen. Kedves testvérek, a szünergista válasz elutasítására hadd térjek át ezután, mert talán sikerült érzékeltetnem veletek, hogy ez a szünergista nézet, ez sok ponton halálos sebből vérzik. Nem állja meg a helyét. A Biblia világos fényében, világosságában. Kicsit se állja meg a helyét. Ezért jön a harmadik pont, hogy ezt a választ el kell utasítanunk. A szünergista válasz nem számol alapvető igei igazságokkal, csúsztatásokkal operál, meghamisítja az evangéliumot, mellékesen az áldott emlékű reformátorainknak is a felismeréseit. Kimondhatjuk azt nyugodtan, hogy ez a nézet félrevezeti az embereket. Félrevezeti, ha valaki ezt hirdeti, rossz útra vezeti az embereket. És az emberek számára, ha valakik ezt elfogadják, a bölcsőjéve lesz ez a nézet egy hamis kegyességnek, egy hamis hitéletnek. Olyan, mint egy rossz váltó ez a nézet, amin egy vonat elindul egy rossz irányba. És aztán egészen messze kerül onnan, ahova tulajdonképpen igyekezett. A hívő életet egész rossz irányba elviszi ez a nézet, ha valaki ezt elfogadja, és ezt próbálja gyakorolni, ezt gondolja, ezt hiszi a szívébe. Ezt a nézetet, testvérek, ami félrevisz bennünket, ami a Bibliát lebecsüli, ezt egyszerűen el kell utasítanunk. El kell utasítanunk. Nincs más lehetőségünk erre. Amikor ezt tesszük, nehogy azt higgyük, hogy valami nagyon nagy bűnt követünk el, sőt, egy nagy jótettet viszünk véghez. Nem érdemszerző, de nagy jótett. Elutasították már ezt a nézetet a reformátoraink is, világosan és egyértelműen. Aztán utána elutasították a Dordrechti zsinatnak az atyái. az 1618-19-es nagy református zsinaton Németalföldön. Elutasították ezt a nézetet. Azt mondják, nincs, nem állj meg a helyét az ige fényébe. Utasítsuk-e mi is bátran? Ha igazi református kegyesek vagyunk, akkor mondjuk ki, hogy minket egyedül Jézusért szeret az Isten. És higgyük ezt, és nyugodjunk meg ebbe. És ne gondoljuk, hogy bármit az még, amit ő elért nekünk, még hozzá kell tenni, hozzá lehet tenni. Nem kell. Isten szeret egészen. Egyúttal, testvérek, amikor elutasítjuk ezt a nézetet, egyúttal erősítsük meg magunkat az igazi evangéliumban, amit mondok is ugye megint, amit nem akarok már még egyszer elismételni. Nyugodjunk meg ebbe. Higgyük el, testvérek. Nyugodtan higgyük el, az írás mondja. Ábrahámot minden cselekedete nélkül szerette Isten és elfogadta. Igaznak nyilvánította, hogy kifejezi. Nem kellett neki is, egyedül hitt az Isten szavának, amit mondott. És ez a hit is Istentől való ajándék volt a szívébe, a lelkébe. Ez csak eszköz volt, ami által elfogadta, hogy Isten szereti, nem érdem. Hát fogadjuk el mi is, testvérek, amit az evangélium mond. Amit Isten hirdet nekünk, hogy Krisztusért szeretlek, ember, nyugodj meg. Nem kívánok tőled semmit, se megtérés, se hitet, mint jó csele, nem kívánom tőled. Nyugodj meg, hogy ő érte szeretlek. Elfogadott vagy, visszafogadott vagy, meg vagy tisztítva a bűneidtől. Nyugodj meg. Hagyatkozz erre a szóra, ami idegen tőled, amit nem te találtál ki. Ha te találtad volna ki, akkor ez már olyan is lenne. Nyugodj meg ebbe. Aztán majd látjuk a következőket, de most ebbe nyugodj meg. És hogyha így megnyugszunk ebbe hitáltal, testvérek, és azt tudjuk mondani Istennek, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Krisztusom, hogy ezért szeretsz, hogy Krisztusért szeretsz engem. Köszönöm Krisztusom, hogy a te áldozatod elég, hogy érte szeressen is. Köszönöm, hogy beléd kapaszkodhatok. Ha így megnyugszunk ebbe hittel, testvérek, az egy egészen más emberé fog minket tenni. Luther azt mondja, hogy amikor megnyugodott ebbe az evangéliumba, mintha egy új nap kelt föl volna a számára. Egy új hajnal az életébe. Egy új kezdet. Előtte megnyílt valami csodálatos dolog. Addig majd meghalt. Már félig agyonverte magát, már félig kivérzett, már minden baj volt, mert annyira próbálta ugye Isten szeretetét még valahogy kiérdemelni, és mert nem látta elégnek Jézus áldozat. De amikor meglátta, hogy elég, hát annyira megnyugodott, annyira örömt, annyira hálás lett. Minden megváltozott, mintha napfény kelt volna fel a szívembe. Nap kelt volna fel a szívembe. A te szívedbe is az fog felkelni, amikor megnyugszol hittel ebbe az isteni üzenetbe. És utána, testvérem, törekedjél arra, hogy te ezt hirdessed. Erről tegyél bizonyságot a családodba, a gyerekeidnek, a munkatársaidnak, a gyülekezeti testvéreknek, ahova vezet téged Isten, hogy bizonyságot tegyél róla. Ott mindig mondd el az embereknek, hogy emberek, elég a Krisztus áldozata, elég a kereszt. Ahhoz, hogy érte 100%-ig megbocsásson, szeressen az Isten, nem kell még ezt vagy azt hozzátenni. Semmit nem kell hozzátenni. Nem is lehet, nem is vagytok képesek. Higgyétek, hogy Jézusért szeret titeket Isten. Hogy elfogadott, hogy megbocsátott, hogy új élet kapuját nyitotta meg előttetek. Köszönjétek meg Jézusnak, hogy mit tett értetek. Köszönjétek meg Istennek, ahogy értetek így, hogy rólatok így gondoskodott, és hozzátok így fordul. Köszönjétek meg. Bátorítsátok az embereket, testvérek, arra, hogy ezt higgyétek, és ne azt a másik utat járjátok. Nehogy ti legyetek, vagy én legyek az, aki embereket arra buzdít, hogy még tegyenek valamit az üdvösségükért. Nem, testvérek, buzdítsák mások. Mi ne vonjunk átkot a fejünkre azzal, hogy meghamisítjuk Isten evangéliumát, az örök evangéliumot, amit angyal visz a kezébe a jelenések könyvébe. Az Úr Jézusnak, testvérek, az igazi szolgáit pedig onnan tudjátok mindig felismerni. Mindig onnan tudjátok felismerni, hogy ők Jézus evangéliumát tisztán hirdették és hirdetik az embereknek. Van egy kis vízünk valahol, hátul. Jó. Tehát mindig tudhatjátok, hogy valaki az Urat igazán szereti, az Urat igazán követi, hogyha azt hirdeti nektek, hogy Jézusért szeret az Isten, és egyedül ő érte szeret. Ha valaki hozzáfog, testvérek, ahhoz, hogy elcsűrje, csavarja ezt a dolgot, már is legyen a szívetekbe nyugodtan egy averzió, egy ellenállás azzal szembe. Legyen nyugodtan egy ellenállás. Mert nem helyén való, testvérek. Olyan nincsen, amit szoktak használni, képet, hogy Isten úgy bánik az emberen, mint hogy egy börtönőr a rabokkal. Hogy kiengedi a rabot feltételesen a szabadlábra, és aztán utána, ha látja, hogy nem jól viselkedik, visszazárja a börtönbe. Ez nem így van, testvérek. Ez egy teljesen rossz példa, teljesen félrevezető példa, a szünergizmusnak a tanítása szellemébe fogant példa. Tévtanítás. Isten nem azért szeret minket, még részben se, mert jó gyerekek vagyunk, mert jó kislányok vagyunk, hanem mindig egyedül Jézus Krisztusért szeret. Solus Christus. Ha ezt hirdetik nektek, ebben nyugodjatok meg, ennek örvendjetek, ebben legyetek boldogok. Véssük tehát most a szívünkbe, testvérek, hogy az evangélium mit mond. Ez nagyon egyszerű, nagyon világos. Ennél már egyszerűbben nem lehet elmondani talán. Ez még egy gyerek is meg kell, hogy tudja, értse. És Isten munkája benne, hogy el is higgye, hogy egyedül Krisztus véréért szeret engem az Isten. És nem csak a megtérésem előtt, hanem utána is. Nem csak mielőtt nem vagyok hívő, hanem miután hívő lettem, utána is. Egyedül, mindig csak egyedül, a halálom előtt és a halálom után, az örökké valóságban is mindig csak egyedül Krisztusért fog szeretni engem az Isten. Az ő drága véréért. Higgyétek ezt az írásnak. Még akkor is, hogyha a szívetek, a fejetek nem erre a srófra jár. Mert tudom, hogy nem erre a srófra jár az agyuk. Át kell, hogy mondják ezt, amikor új menetet kell vágni a gondolkodásunkba. Hogy így mondjam, szinte a jobb menetes az agyunk, de bal menetesnek kell lennie. Isten máshogy gondolja ezt a dolgot, mint hogy mi gondolnánk magunktól. Segítsen minket a mi Urunk, testvérek, hogy jól tudjunk válaszolni az alapkérdésre. Honnan indultunk el? Mi az alapkérdés? Miért szeret engem Isten? Szükségesek a jó cselekedeteid is ahhoz, hogy szeressen? Csak egy kicsit is? Csak részben? Nem szükségesek. Mi szükséges? Hogy Jézus meghaljon a kereszten, ő pedig meghalt. Ő érte pedig egészen és örökre szeret téged, és engem is az Isten. Hidd ezt a bibliai örömhírt, és nyugodj meg ebben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy az evangéliumon egyszerűen szól. Köszönjük, hogy ezt hirdették annak idején a te drága küldötteid, az apostolok. És aztán hosszú időn keresztül hangzott ez a tiszta evangélium ebben a világban, de aztán elhomályosult, míg nem jöttek a reformátorok, akik újra megértették, és újra elkezdték ezt fennen hirdetni. Köszönjük néked, hogy egy pillanatra se adták meg magukat annak, azoknak, akik ezt el akarták folytani, és megharcolták a maguk harcát, sokszor a vértanúságig is, hogy az evangélium igazsága megmaradjon a mi számunkra is. És köszönjük néked, hogy mi is ragaszkodhatunk ehhez az evangéliumhoz, ami elhangzik, és amit hihetünk is, és segíts is, hogy hinni tudjuk, és el tudjuk fogadni, hogy atyánk, te egyedül Krisztusért szeretsz minket, hogy elég a kereszt, elég a Golgota, elég az a vér, ami ott homlott, elég az az egy áldozat. Köszönjük néked, hogy ez bármilyen hihetetlen, mégis így van, mert ezt mondod az írásban. Segíts, hogy hinni tudjunk a te szavadnak, mint ahogy Ábrahám is hitt annak idején, és te ezért elfogadtad őt. Köszönjük te néked, hogy a hitet is te adod a szívünkbe ez iránt. Add, hogy ne csak értsük, hanem higgyük is az evangéliumot. És el tudjuk személyesen is mondani mindnyájan, hogy hiszem és vallom, atyám, hogy Krisztusért szeretsz engem, és örökre egyedül ő érte. Köszönjük, Urunk, hogy megvilágítod előttünk, hogy semmit nem tehetünk, és nem is kell tennünk azért, hogy szeressél. Hogy jobban szeressél, hogy még inkább szeressél. hiszen te nem tudsz még inkább szeretni. A Krisztusért már tökéletesen szeretsz. Segíts, hogy fölragyoghasson előttünk ez a drága jó hír, és valóban hihessük akár először, akár újra, és minden nap újra. Segíts megújulni, segíts minden nap hirdetni magunknak ezt a drága hírt, és hadd járja át ez a szívünket, hadd járja át az életünket, és hadd legyen ez az, ami meghatározza mi egész kegyességünket. Köszönjük néked, hogy nem csak az egyház áll vagy bukik ezen a tanításon, hanem a mi egyéni hívő életünk is, a mi boldogságunk, a mi tiszta életünk, a mi szent életünk is ettől függ. Hadd lássuk és hadd nyugodjunk meg ebbe hitáltal most is. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket, hogy szóltál hozzánk ezen a napon. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket. Áld meg tagjainkat, áld meg szíveinket, életünket, családjainkat. Légy azokkal, akik nehéz terheket hordoznak, és adj nekik békességet, adj nekik erőt, adj nekik megoldást a szívükbe, az életükbe. Kérünk téged azokért, akik nehéz, megoldhatatlan számukra, egyáltalán megoldhatatlan feladatokkal küszködnek. Akik nem tudnak mit kezdeni azzal, ami előttük áll. Akik egy zsákutcába jutottak. Könyörülj rajtuk, és őket is te juttasd ki onnan, te emeld ki onnan őket a te kegyelmeddel, a te szereteteddel. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg a templomépítésünket, áld meg az ott dolgozó munkásokat, rendeld ki a rávaló anyagi fedezetet, mindent, Urunk, ami szükséges. Hadd legyen egy olyan templom, amiben a te ígéd szólalhat meg, és ami a te dicsőségedet hordozza. Kérünk, áld meg a mi fáradozásunkat ebben a dologban is. Imádkozunk a nyárért, ami előttünk áll, a gyermekhétért, ifjúsági hétért, gyülekezeti táborunkért. Készítsd el ezeket az alkalmainkat. A nyári pihenésre igyekőket is te áld meg. Tehát, hogy megújulhassanak testben, lélekben. Kérünk téged arra, hogy hordozz minket a te tenyereden, és áld meg a körülöttünk élő gyülekezeteket, áld meg egyházunkat, áld meg testvérgyülekezetünket, áld meg egész népünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hirdetem, hogy hétfőn ifjúsági órát tartunk, az utolsó ifjúsági órát ebben a fél évben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Úgy tudom, hogy a kisifi is megtartotta az utolsó óráját. Akik itt lesznek még a fiatalok közül, azokat várjuk a keddi bibliaórára. A keddi bibliaórák azok tovább mennek. Már most imaóránk is a nyári időszak miatt megállt, úgyhogy szabad otthon tovább imádkozni a gyülekezet dolgaiért. Hirdettem a testvéreknek, hogy jön a gyerektábor, ha valaki még esetleg valakit tud és szívesen befizet, vagy befizeti az illető magát, de szeretnénk, hogyha elmenne oda, akkor nyugodtan ajánlják, van még egy-két hely, amit ki lehet használni. Zsófi itt van, és ő tud felvilágosítást adni, ha kell még valakinek. Augusztus 1-től 8-ig lesz az ifjúsági hetünk a Magastátra tövében, megint, Svitben, és augusztus 20-ai héten pedig lesz a gyülekezeti hetünk. Azt kérném a testvérektől, hogyha valaki szeretne oda jönni, akkor kiteszünk ide egy papírt, hogy írja föl magát, ezt, vagy legalábbis jövő hét folyamán szóljon nekem, hogy én jönnék, mert Mátra Ázáról telefonáltak, hogy mégis hányan mennénk. Úgyhogy azt kérem a testvérektől, hogy döntsék el gyorsan, mert pár ember jelezte ezt, de jó lenne, hogyha többen is jeleznék még, és tudnánk, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen már kapkodni. Tehát szóljanak nekem a testvérek, vagy írják fel magukat egy papírra, hogy jönnék a mátrai gyülekezeti hétre. A Bibliával foglalkozunk, bármilyen furcsa, ugye, együtt a Biblia körül, vagy együtt az Úr lábainál, ez lenne a címünk, és olyan bibliai történeteknek az elemzésével foglalkoznánk, ahol az Isten írott igéje előfordul, mi a jelentősége annak. Aztán lenne egy olyan előadás sorozat, hogy a Biblia értelmezésnek az alapelvei, ezt úgy mondják idegen szóval, hogy hermeneutika, tehát egy ilyen bevezetés a Biblia értelmezésének a tudományába, ha szabad így mondanom. És még a Biblia olvasásnak, Biblia tanulmányozásnak a gyakorlati hasznáról is szeretnék majd beszélni. Úgyhogy gondolom, hogy áldott alkalom lesz. Én nagy örömmel már készülődök erre az alkalomra, úgyhogy ha tudnak jönni a testvérek, jöjjenek, legyünk együtt, pihenjünk is, de töltsük hasznosan az időnket az alatt a hét alatt. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Körülbelül ennek a gyülekezeti hétnek az ára, hát ugyanaz, mint az előző években, általában olyan 20-22-23 ezer forintra szokott kijönni az úti költsége mindenestől, úgyhogy nem olyan drága ez. De ha valakit pontosabban érdekel, akkor a Mátraházi Lelkész Üdülőnek van egy honlapja, és akkor ott megtalálhatja, hogy ez pontosan mennyibe kerül egy nap. Úgy mennénk, hogy hétfőn mennénk, és szombaton jövünk vissza onnan. Nagyon szép, csöndes helyen van az erdő közepén ez a Lelkész Üdülő, egy nagyon szép felújított hotel tulajdonképpen, nagyon szép szobákkal, tehát abszolút új, nagyon szép fürdőszobás, apartmanos megoldással vannak, lift van az épületben, tehát az idősebbek is minden további nélkül tudnak ott közlekedni. Nagyon, nagyon szép, jó hely, tehát akik voltunk ott, tudjuk, másokat is szeretettel várunk erre a hetünkre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 451. éneket, 451, a 256. dicséret dallamára énekeljük, Irgalmaz Úristen, énekeljük el mind a négy versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. 451. énekünk így kezdődik, száma nincsen, Uram, jó téteményidnek. Thank you. Áldás békesség.